Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. A Szaturnusz holdján keresnének életre utaló jeleket egy robot kígyóval. A világ legnagyobb repülőgépének törzséhez rögzítették a hiperszonikus járművet. A melegebb vizeket kedvelő pöröly cápák szobahőmérsékleten tartják testhőmérsékletüket a fagypont közeli vízben. Természetvédelmi eszközt fejlesztettek kutatók a korallzátony ökológiájának területén. Elképesztő leleményességgel oldották meg az ókorban az élelmiszerek hűtését. Biztonságossá tehető a röntgenvizsgálatok sugárterhelése. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként egy innovatív megoldást mutatunk be, amely közelebb hozza az űrt az emberhez. Sikeres tesztet hajtott végre a 3D nyomtatott kriogén meghajtójával az indiai rakétagyártó vállalat. A hajtómű a cég első saját fejlesztésű, teljesen kriogén rakétahajtóműve. A kriogén hajtómű sorozat egy kiemelkedő indiai rakéta tudósról lett elnevezve, akinek sokat köszönhet India űrprogramja. A teszt 200 másodpercig tartott, a motort cseppfolyósított földgázt hajtotta. A 3D nyomtatott hajtómű additív gyártás technológiával előállított gyújtószerkezetet és egy fúvókák által működtetett kriobefecskendező szelepet használ, amely gyors reakcióidővel rendelkezik. Azt, hogy 3D nyomtatással képesek a szakemberek űrhajókhoz használható alkatrészek létrehozására, figyelemre méltó teljesítmény, ami rengeteg potenciált rejt magában. A teszt bizonyítja, hogy a 3D nyomtatott hajtóművek működőképesek lehetnek, és egy napon akár gyökeres változást hozhatnak az űriparban. 3D nyomtatott hajtóműről adtunk tájékoztatást, amely India űrprogramjában kap majd szerepet. A NASA által fejlesztett hatalmas robotkígyóról hallhatnak a következőkben. Különleges misszióra készül a NASA, már ami az eszközt illeti. Egy egyedi robotkígyóval készülnek az élet jeleit keresni a Szaturnusz egyik holdján. A méretes önjáró eszközt a NASA robotikai laborja fejlesztette. A robot képes keresztül haladni az égitest különböző típusú terepein is. Erről a holdról ugyanis azt feltételezik, hogy a jeges kérge alatt folyékony óceán lapul, a robot kígyó pedig segíthet mindezt igazolni. A fejlesztés több egyforma szegmensből tevődik össze. Ezek tartalmaznak meghajtásért és működtetésért felelős részeket is, amelyek ellátják energiával a különböző elektromos berendezéseket és biztosítják a zavartalan kommunikációt. A rendszert úgy fejlesztették, hogy a kialakítása segítse a hold felső jeges kérgén történő áthaladást, de mélyebbre is be tudja magát ásni, hogy a felszín alatti rejtett óceánt tudja keresni. Az sem kizárt, hogy az eszköz más bolygókon, így például a Marson is felhasználható lehet a felszín alatti vagy akár feletti felfedezésekben. Ez akár a marsi élet utáni keresést is megkönnyítheti. Az imént hírt adtunk annak a robotkígyónak a prototípusáról, amellyel a Szaturnusz holdján keresnének életre utaló jeleket. A továbbiakban más bolygók időszámítása szerinti korunkat számolhatjuk ki. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Hány évesek lennénk más bolygókon? Következő beszámolónkból kiderül. Abban a hipotetikus szituációban, ha más égitesteken is élhetnének emberek, a naprendszer bolygóinak keringési ideje közti eltérések miatt teljesen máskor ünnepelhetnénk születésnapjainkat, vagyis egy-egy év elteltét, mint itt a Földön. Egy földi évnek azt az időtartamot nevezzük, ami alatt a Föld megtesz egy kört, pontosabban ellipszist a nap körül. Ez az időegység már az ókori Egyiptomban használatban lévő első naptárak kidolgozása óta nagyban meghatározta az emberi élet tevékenységeinek beosztását, fontos szerepet tölt be a társadalmak kulturális tradícióiban, és természetesen a naptári év alapján tartjuk számon születésünk évfordulóját is. A születésnapunkat így 365 naponként, azaz 52 hetenként, 8760 óránként, 525.600 percenként és 31.536.000 másodpercenként ünnepelhetnénk, ha egészen precízek akarnánk lenni. De mi lenne, ha más bolygókon élhetnénk és ott tartanánk meg születésnapunkat minden eltelt évben? Hány évesek lennénk például a Merkúron vagy a Marson? Ha a dolgot egészen leegyszerűsítjük és kihagyjuk a számításból az olyan akadályozó és a kérdést bonyolító tényezőket, mint például a naprendszer bolygóinak lakhatásra általában alkalmatlan környezete, vagy az odautazáshoz szükséges űrhajóban töltött idő, ami befolyásolja a test öregedésének folyamatát, és csak az eltelt évek számára koncentrálunk, akkor könnyen elvégezhetjük a számítást. A bolygó keringési ideje nagyon különböző. A Merkur 88 földi nap alatt kerüli meg a napot, a Vénusz 225 földi nap alatt, a Mars 687 nap alatt, a Jupiter 4333, a Szaturnusz közel 11.000, az Uránusz 30.000-nél is több, a Neptunusz pedig 60.000 feletti földi nap alatt kerüli meg a napot. Tehát a Merkúron tartózkodva jelentősen gyorsabban telnek az évek, mint a Földön, emiatt sokkal gyakrabban ünnepelhetnénk egy-egy újabb születésnapot, ezzel ellentétben a Neptunuszon már a jelenlegi átlagos emberi élethozt figyelembe véve meg sem érnénk az első születésnapunkat, azaz egy neptunuszi év leteltét. Annak viszont elenyésző az esélye, hogy az emberek a közeljövőben más bolygókon fogják megtapasztalni az évek múlását. Az előbbiekben választ kaphattak arra a kérdésre, hány évesek lennénk más bolygókon. A folytatásban a mérföldkőnek számító hiperszonikus jármű teszteléséről adunk információt. Felszállt a világ legnagyobb repülője, amelynek törzséhez rögzítették a hiperszonikus járművet. Ilyen már korábban is történt, azonban fontos fejlemény, hogy ezúttal sikerült gond nélkül kioldani a szerkezetet, így aztán hamarosan megkezdődhet a hiperszonikus gép tesztelése is. A légijármű a hangsebesség ötszörösével is képes haladni, a fedélzetén pedig embereket és hasznos rakományt is szállíthat. A gép a dél-kaliforniai légikikötőből szállt fel, ami sorrendben már a 11. repülése volt a szerkezetnek. A jármű nyugati irányba fordult, majd Kalifornia partjainál kioldotta a hajtóművet. Mivel ezen a járművön nem volt még hiperszonikus hajtómű, ezért csak siklórepülést hajtott végre. A gépet kerekekkel sem szerelték fel, így a víz felszínén landolt. A légijármű valamivel több mint 4 órányi repülés után tért vissza a bázisra, az így mért adatokat visszaküldte a központba. A mérnökök a következő néhány hónapban kielemzik majd az adatokat, hogy utána már a hiperszonikus jármű repülési képességeit is teszteljék. Előző hírünkben a hiperszonikus jármű teszteléséről esett szó, amelyet a világ legnagyobb repülőgépének törzséhez rögzítettek. Hamarosan a természettudomány területéről érkeznek híreink. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A növények szívéről értesülhetnek a továbbiakban. Áttörő felfedezést tettek dán kutatók a növények molekuláris szintű működésében. A növényeknek, mint az embereknek a cukrot és tápanyagokat körbe kell mozgatniuk a testükben, hogy meghajtsa növekedésüket. De eltérően az emberektől a növényeknek nincs szívük, ami pumpálja ezeket az életbe vágó tápanyagokat. Ehelyett egy elképesztő molekuláris pumpa mechanizmust használnak, amit a tudósok évtizedek óta tanulmányoznak, mióta felfedezték több mint 30 évvel ezelőtt. Most egy kutatócsapat úttörő felfedezést tett a szállítóról, amely az egyik legfontosabb komponense ennek a pumpa mechanizmusnak. Ez a molekula olyan, mint egy molekuláris cukorszállítókocsi, ami aktívan tölti a szaharózta növény vénáiba, a háncs részbe. A csapat új kutatása feltárta, hogy ismeri fel a szállító a szaharózt és hogy használ savat a cukorszállító hajtásához. Ez a felfedezés áttörés, mert végül megold egy hosszantartó rejtélyt, hogy képesek a növények fenntartani a cukor vénákba töltését, és létrehozni a sejtben lévő belső nyomást, ami a tápanyagok háncs részbe való áramlását generálja. Ez olyan, mint a növény szíve és meghatározó a növény túléléséhez és növekedéséhez. A kutatócsapat munkája arra is új fény derített, hogyan védik magukat a növények a kártevőktől. Amikor a növényeket támadás éri, a kártevők próbálják ellopni a háncs részben lévő cukrot. A szállító lényeges a növény védelmi képességeihez, s annak megértése, hogy ez működik, segíthet a jövőben megvédeni a növényeket a kártékony bogaraktól. Az imént lépéseket tettünk annak megértésére, hogyan működnek a növények molekuláris szinten. Egy cápa fajjal foglalkozunk a következőkben, amely szobahőmérsékleten nem lélegzik. Hiába a melegebb áramlatok között érzik igazán jól magukat a pöröly cápák, az éhség nagyúr. A felső, sekélyebb, trópusi vizekben tanyázó ragadozók éjjelente alámerülnek közel 1000 méteres mélységbe, hogy táplálékot szerezzenek maguknak. Ha a nyomásváltozás nem volna elegendő kihívás a testnek, odalent a hőmérséklet sem baráti. A melegebb vizeket kedvelő pörölyfejűek mégis fagyponthoz közel sem rendülnek meg, hisz testhőmérsékletük továbbra is 20 fok fölött tudják tartani. A kérdés csupán az, hogy miként. Egy tudós csapat azt figyelte meg, hogy a pörölyfejűek milyen mélységekig hatolnak egy-egy vadászat során. Ekkor merült fel, hogy vajon miként tudnak ellenállni a fagypont közeli hidegnek, holott a cápák testhője nagyban függ az őket körülvevő víz hőfokától. A tudósok speciális szenzorokat szereltek fel a ragadozók hátuszonya mellé, amely egyszerre volt képes a tengeri vadászok testfunkcióit figyelni, valamint érzékelni, hogy épp milyen mélységben pásztáznak préda után. A megfigyelések eredményei a szakembereket is meglepték, amikor egy pörölyfejű megkezdi a merülést, egy pillanatra lecsökken a testének hőmérséklete, majd rögvest visszatér az alapállapotba. A hipotézis szerint a pörölyfejűek, mikor megkezdik a merülést, valamilyen módon lezárják a kopoltyúikat, így a hideg víz nem áramlik át rajtuk. Ezzel egy időben lélegezni sem képesek, mégis a néha több órás vadászat közben így tudják védeni magukat a kihűléstől. Következő lépésként a biológusok azt tervezik, hogy testkamerát szerelnek néhány egyedre, és megfigyelik őket vadászat közben, hogy elméletüket bizonyítsák. Előbbiekben a pöröly cápák állandó testhőmérsékletét tanulmányoztuk. A folytatásban a robotika világába kalauzoljuk hallgatóinkat. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Egy emberszerű robot kerül most bemutatásra. Elkészült a robot, amit valóban emberszerű képességekkel ruháztak fel. Egy vállalat évek óta kísérletezik humanoid platformjaival, amelyek révén bizonyították, hogy a robotok képesek számtalan olyan feladatot elvégezni, ami nagyfokú precizitást és figyelmet igényel, vagy éppen rengeteg adat feldolgozásával jár, a cég végső célja pedig egy olyan gép megalkotása, ami valóban univerzális, tehát általános felhasználásra alkalmas és helyettesítheti az embereket számtalan munkában. A robot ennek megfelelően emberszerű formát kapott, hogy az emberi munkavégzések helyszínén is könnyedén boldoguljon, de ami a fizikai képességeknél is fontosabb, hogy olyan agyat terveztek a gépnek, ami emberszerű intelligenciát biztosít számára. A szoftver platform mesterséges intelligencia technológiával, mély tanulási rendszerrel, megerősítésen alapuló tanulási módszerrel és természetes nyelvi modellel segíti a gépet a hatékonyság növelésében. A cég egy olyan jövőt tervez megalapozni, amiben a humanoidok jelenléte épp olyan természetes, mint például az autóké, és mindennapossá válik a humán munkaerő robotok általi kiváltása. Egy új típusú robotról számoltunk be az imént, melyet emberszerű képességekkel ruháztak fel. Mesterséges intelligenciával távmonitorozzák a globális zátony egészségét, ezt a környezetvédelmi megoldást ismertetjük most. Természetvédelmi eszközt fejlesztettek kutatók a korallzátony ökológiájának területén. Az új mélytanulási algoritmussal a tudósok most már képesek azonosítani és mérni a zátonyudvarokat az űrből. A zátonyudvarok puszta homokgyűrűszerű mintázataiból állnak, amik korallfolt zátonyok körül fordulnak elő, és jelenlétük könnyen látható a műholdképeken. A zátonyudvarok fontos indikátorai lehetnek a korall egészségének és vitalitásának, de mostanáig mérésük és nyomon követésük kihívás és időigényes folyamat volt. A cél, hogy egy szabadon hozzáférhető távérzékelő eszközt fejlesztenek az ökológiai folyamatok nagy skálájú monitorozásához, hogy jobban megértsék és jobban kezeljék a korallzátony ökoszisztémákat. Jelenlegi kutatásuk azt mutatja, hogy a zátonyudvarok egy új lehetőség lehet, hogy nagy mértékben monitorozzák a zátony ökoszisztémák funkcióit, beleértve a távoli és másként elérhetetlen területeket. Az utóbbi években a számítógép látványtechnikák egyre inkább használatosak a mintázatok felismerésében, az orvosi és biológiai tanulmányokban. Az ökológiában a képelemzés felhasználása a műholdképek technológiájának fejlesztésével párosulva javította a nagymértékű ökoszisztéma elemzést és a vadvilág természetvédelmét. Bár a mesterséges intelligencia kitűnően teljesít a képelemzés területén, az udvarok azonosítása nagy feladat volt, amihez különböző mély tanuló algoritmusok kombinációjára volt szükség. Ez az áttörés kulcsfontosságú lépés, hogy javuljon térben és időben a monitorozási képesség, valamint hogy jobban képesek legyenek számszerűsíteni a korallzátony ökoszisztémák egészségének szempontjait. Ez az új módszer azzal, hogy hatékonyabb módot nyújt a korallszírt zátonyok és a környező udvarok méréséhez, egyengeti az útját a zátonyudvarok jelenségén alapuló globális skálájú természetvédelem és monitorozási eszköz fejlesztésének. Egy természetvédelmi megoldást vázoltunk fel előző hírünkben, amely a zátonyudvarok egészségét monitorozza. A továbbiakban arra a kérdésre keressük a választ, hogy parkban vagy az erdőben használjuk többet okostelefonjainkat. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Vajon a szabadban töltött idő minden esetben azzal jár, hogy kevesebben használják okostelefonjaikat? A következő kutatásból kiderül. Beszámolt eredményeiről egy nemzetközi kutatócsoport, akik az okostelefon használat és a természetben szabadban tartózkodás közti kapcsolatot elemezték. A kutatók 2 éven át követték 700 ember aktivitását okostelefonjuk segítségével. Ebből kiderült, hogy a városi parkok és hasonló területek felkeresése nemhogy nem csökkentette, hanem inkább növelte a készüléken töltött időt. Amikor viszont természetvédelmi területre vagy erdőbe ment a készülék tulajdonosa, lecsökkent a készülék használata. Még a korábbi kutatások azt sugallták, hogy a városi parkokban tett rövid látogatás is digitális detoxként funkcionálhat. Most azt tapasztalták, hogy az üzenetküldés és a telefonálás valójában gyakoribbá vált. Igazából csak a hosszabb ideig tartó természeti környezetbe, erdőkbe vagy természetvédelmi területekre tett utak vonták el az emberek figyelmét a képernyőktől és okostelefonjuktól. A most elvégzett kutatás legnagyobb előnye, hogy pontos adatokon alapul. Eddig csak önbevallásos rendszerben kaptak információkat a szakemberek hasonló kérdésekben, most viszont az okostelefonok megőrzött aktivitási és hely adataiból nyerték ki ezeket, természetesen a résztvevő telefontulajdonosok teljes beleegyezésével. A kutatók szerint a városi zöld felületek a készüléktől való teljes elszakadás helyett inkább a társas kapcsolattartásra serkentenek, ezért lehetett több üzenetváltás és telefonálás a parkokban. Az imént elhangzott kutatásból kiderült, hogy a szabadban töltött idő nem csökkenti az okostelefon használatát. A továbbiakban egy régészeti leletről, egy ókori hűtőszekrényről közlünk részleteket. Belegondoltak már abba, hogy az ókorban a sivatag közepén hogyan hűtötték az ételeket, hogyan csináltak jeget maguknak az emberek, hogy aztán azzal hűtsék le az italukat is? Az ókori perzsák igazán leleményes építménnyel oldották meg ezt a problémát. Egy lenyűgözően formás és ötletesen megtervezett épület tulajdonképpen az ókori hűtőszekrény volt. Ez a hűtőház földbe ásott vastag agyagfalakból és kupolából állt, amik hatékonyan tartották alacsony hőmérsékleten a belső teret. Működése igen egyszerű volt, a belső részében volt egy mély gödör, amibe a hűtött levegő leereszkedett és segített fenntartani az alacsony hőmérsékletet. A hűteni kívánt élelmet, tárgyakat a gödörbe helyezték el, így akár hónapokig frissen tudták tartani azokat akkor is, ha odakint tikkasztó 50 fokos forróság volt. A föld mélyébe vájt alagúton keresztül nem csak a forró levegő ment be, de a vizet is innen juttatták be, amit az ellátó medencék feltöltésére vagy a jégház párolgási hűtésének táplálására használtak. A bejövő víz az építmény északi oldalán volt elvezetve, így a fal árnyékában már is lehűlt kicsit, mielőtt belépett volna a gödörbe. A jeget ezután többnyire a közeli hegyekből hozták, hogy a tározóban tárolják őket. Bár ma már mindenki a jól ismert hűtőszekrényben és mélyhűtőben tartja az ételt, azért az ókori hűtőházat sem bontották le. Turisták 10000-ei keresik fel őket, hiszen nem csak szép épületek, de ezek tükrözik a perzsa építészeti kultúrát. Elképesztő leleményességgel oldották meg az ókorban az élelmiszerek hűtését az előbbi beszámolónk szerint. A folytatásban az eldobott gumiabroncsok újrahasznosításáról hallhatnak. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Következő hírünkben kiselejtezett gumiabroncsok újrahasznosításával foglalkozunk. Hulladék gumiabroncsokból állít elő grafént egy törökországi vállalat azzal a céllal, hogy javítsa az újrahasznosítási rendszereket és környezetbarátabbá tegye a gépjárművek üzemeltetését. A cég ezzel az újrahasznosítási módszerrel csökkenti a grafén beszerzési költségeit, hiszen a hulladék gumiabroncsok alapanyagként történő felhasználása és a műanyagiparban alkalmazott újrahasznosítási megoldásokból eredő technológia alkalmazása olcsóbb, mint a grafén előállításának számos más formája. Az időszakosan lecserélt és eldobott gumiabroncsok a világ legproblémásabb hulladék forrásai közé tartoznak, mivel nagy mennyiséget használnak el belőlük és számos ökológiailag veszélyes összetevőt tartalmaznak. Az ártalmatlanításuk gyakran az egyszerű elégetésüket jelenti, ami nagy mennyiségű füsttel és sok mérgező vegyi anyag, például szénmonoxid és kénoxid felszabadulásával jár. A tárolásuk szintén egyre nagyobb gondot okoz, a gumiabroncs temetők világszerte egyre nagyobb területet foglalnak el, és amíg nem találnak megoldást a mechanikai újrahasznosításukra, addig a kezelésükből eredő szennyezés csak fokozódni fog. Mindebből kiindulva a törökországi vállalat szabadalma fontos piaci lehetőségeket rejt. Eldobott gumiabroncsokból ipari célú grafént állít elő egy török vállalat előző hírünk alapján. A tudomány mai állása szerint csökkenthető a röntgenvizsgálatok sugárterhelése. A röntgensugár forradalmasította az orvosi diagnosztikát, hisz segítségével sebészi beavatkozás nélkül bepillanthatunk az élő szervezetbe. Azonban a sugárzás erősségét köti a detektorként használható anyagok kis érzékenysége, így pedig a háttérsugárzást jócskán meghaladó erősségű sugárzással lehet csak a vizsgálatokat elvégezni. Emiatt is lehet fontos az a felfedezés, amely egy napelemhez használható kristály a mainál sokkal érzékenyebb detektor létrehozásában segíthet. Egy vegyület a ma használatos és a kereskedelemben elérhető legjobb detektoroknál 250-szer kisebb dózisú röntgensugárzást is képes érzékelni, ezzel pedig sokkal biztonságosabbá tehető a röntgendiagnosztika. Az anyag levegőn stabil, nem mérgező és hatékonyan nagy mennyiségben előállítható, ezért is jelenthet kiváló lehetőséget a biztonságosabb röntgenvizsgálatokra. A vegyületet az elmúlt évtized során a napelemek, napenergiát hasznosító technikák fejlesztése során vizsgálták, mivel jó fényelnyelő tulajdonságai vannak ennek a félvezetőnek. A benne lévő bizmutnak és jódnak köszönhetően viszont a röntgensugárzást is jól elnyeli. Biztonságossá tehető a röntgenvizsgálatok sugárterhelése az imént ismertetett vegyületnek köszönhetően. Ennyi fért mai műsorunkba. Röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy sikeres tesztet hajtott végre a 3D nyomtatott hajtómű, amely csepp folyósított földgázzal üzemelt. Megtudhatták azt is, hogy hány évesek lennénk más bolygókon. Hallhattak arról, hogy molekuláris pumpamechanizmust használnak a növények. Tájékoztatást kaphattak egy robotról, amit valóban emberszerű képességekkel ruháztak fel. Szó volt arról, hogy a szabadban töltött idő nem csökkenti az okostelefon használatát, valamint ismertettünk egy módszert a kiselejtezett gumiabroncsok újrahasznosítására. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszonthallásra!
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!